És akkor kérem Tölgyesi Péter, nyissa meg konferenciánkat.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A boldogult ifjú koromban, a Kádár rendszer végén folyamatosan hallható volt, hogy azért nem lehet demokratizálni a fennálló berendezkedést, mert ugye hát nekünk nincsenek demokratikus hagyományaink. Ez a kijelentés egyáltalán nem volt igaz. Azt a rendszert azért nem lehetett demokratizálni, mert az a berendezkedés nem tudott mit kezdeni az alulról jövő mozgásokkal, a nem alattvaló jellegű állampolgári magatartással. Ha valaki szabályt sértett, kiskapun ügyeskedett, cselezett, azt a rendszer elviselte, ez alattvalói magatartás volt, az öntudatos föllépés összeférhetetlen volt a berendezkedéssel. Az öntudatos föllépés azonnal valamiféle kis Petőfi kör elindulását jelentette volna, ami összeférhetetlen volt a berendezkedéssel. Ezért nem voltak, ha úgy tetszik, demokratikus hagyományaink. 89-ben úgy tűnt, hogy az egésszel lehet szakítani. Magyarország előtt kinyílt egy kapu. Résztvevője lehettem 89-nek, másokkal együtt nagyjából azt képzeltem, hogy lehetséges ennek az országnak a nyugatos fejlődése, mert nem vagyunk rosszabbak, mint mondjuk a spanyolok. A másik fiatalkori élményem az volt, hogy egy berendezkedés, amelynek szerintem a történelmi hagyományai érezhetően rosszabbak, mint a miénké. Iszonyú polgárháború volt az utolsó mély élmény, és utána egy meglehetősen bezárt berendezkedés, annak milyen sikeres, szinte konfliktusmentes átalakulása, nyugatos átalakulása, illetve demokratizációja történt meg. Azt képzeltem, hogy mi sem lehetünk rosszabbak a spanyoloknál legalábbis, és van egy járható út. A járható utat nagyjából a kezdet-kezdetén és példamutatóan Németország indította el, megint olyan hagyományokkal, amilyenekkel, a Bonni alaptörvényel és a többiekkel. Ha ezen az úton járunk, sikeresek lehetünk. Hát nem lettünk sikeresek. Magyarországban újra ugyanazok a dolgok jönnek elő, ami 200 év óta ismétlődően, persze sok minden másként, de valahogy a lényeg megint ugyanaz, az ország nekifeszült valaminek, és nem éri el láthatóan a célját. Olyan érdekes, ami itt történt, hogy őszintén fölvállal, hogy a jelenből nézek vissza a múltra, szinte az utolsó 200 év történetét is újra kell gondolni, a hagyomány történetét is, és a demokratikus hagyomány történetét is. Az első kérdés, hogy mi egyáltalán az a demokratikus hagyomány? A 20. században a térségünkben, de egyáltalán a viszonylag fejlett világban nyílt autokrácia már nincsen. Ilyesmik vannak a fejlődő világban, Dél-Amerikában. Tehát olyan berendezkedések, akik azt mondják, hogy jó egy hierarchikus berendezkedés, ha megkérdezik tőlük, hogy miért, akkor a válasz az, hogy csak. Vagy azért, mert így volt ez mindig, és aki megkérdezi, azt elvisszük. Ilyen berendezkedés a térségben már nincsen. Itt mindenki a népre hivatkozik. A legcsúfabb diktátorok használják legtöbbször a nép kifejezést. Nagyon sokszor a demokráciával egyekötve, ugye a mi Rákosi Mátyásunk népi demokrácia konstrukcióban a demokráciát egy fosztóképzővel látva működtette. De ugyanez volt mondjuk a német tapasztalat. Sehol nem volt annyi népszavazás, mint a világháború előtti Németországban, mint a második világháború előtti Németországban. Állandóan erőfelmutató népszavazás volt. Volt olyan év, amikor a kettő is. A nép szó sehol sem hangzott el többször, mint ekkor Németországban. Olyannyira így volt ez, és annyira féltek a Bonni alaptörvény megalkotói, hogy ahol csak lehetett, kihagyták a népkifejezést. Például szövetségi népszavazást már sem lehet Németországban tartani ebből a hagyományból okulva. Tehát azt hiszem, hogy egy önmagában, ha valaki demokratának mondja magát, az akkor derül ki, a hatalomra kerül, hogy tényleg demokrata. Míg ellenzékben van mindenki demokrata, úgy tetszik. És hogyha ha pusztán az önállítás, hogy a népet akarjuk uralomra juttatni, ez nem elégséges ahhoz, hogy jó demokrata fogalmat használjunk. Van egy nagyon világos és nagyon klasszikus fogalom, ez a francia forradalom nyitó dokumentuma, az emberi jogoknak a nyitó nyilatkozat, és az első még osztott hatalomban gondolkodó francia alkotmány, ami nagyjából azt mondja, hogy akkor beszélhetünk alkotmányosságról is, talán ez a helyes kifejezés, hogyha egyfelől érvényesül a népszuverenitás, tehát megjelenik a nép akarata, nem egy tagolatlan nép akarata jelenik meg, hanem egy tagolt, pártokra, irányzatokra oszló nép akarata, szabad többféle irányzatot megszólítani, ezek szabadon versenyeznek, politikai váltógazdaság van elvileg közöttük, aki többséget kap a nép között, az kormányoz. A hatalom nem egységes, hanem osztott, hatalommegosztás létezik, mind a társadalomban a pluralizmussal, mind az államban magában, különböző hatalmi ágak léteznek, és ezen túl joguralom működik az államban. A jog megvédi a tulajdont, megvédi az embereket, és az alapvető emberi jogokat is tiszteletben tartja. Erre lehetne mondani, hogy ez egy szűkebb értelembe vett demokrata fogalom, talán nem is nevezném így, egy polgári, nyugatos intézményrendszert jelent ez. Ennek a szülőhazája az angol száz világ. Sok kis országban is, Hollandiában, máshogy is vannak előtörténetek, de a szülőhazája az Egyesült Királyság, és aztán egyre inkább az Egyesült Államok lesz ennek a elgondolásnak a vezető ereje, önmagában sem válság nélkül fejlődik. Egy dagály-apály mozgásban fejlődik, vannak rossz időszakai is, vannak nagyon rossz időszakai is, de mégsem az angol száz világban egészen mostanáig, mert most félő, hogy ott is ezek a dolgok válságba kerültek, sosem kerül teljes tagadásba, sosem lesz olyan rezsim, ami ezeket az eszméket totálisan tagadná kormányzati pozícióban. Tulajdonképpen a végső menedéke is a nyugatos intézményrendszernek mindig az angol száz világ volt. Ha csak tisztán a 20. századi történelmet nézzük, akkor ez az árapály jelenség az angol száz világ világháborús győzelmeihez kötődik. Az első világháború után van egy nagy demokratikus dagály, mi ebből alig részesülünk, nagyon korlátozottan fogok róla majd beszélni, aztán a második világháború után van a messze legsikeresebb. Az, amit a politológia modern demokrácia fogalmaként használ, és máig intézményesen működtet, az alapvetően a második világháború utáni időszak 3-4 évtizedének demokratikus, illetve közgazdasági működése. De folyamatosan a magországokban is pulzáló ennek az eszmének és ennek az intézményrendszernek a haladása. A magországokon kívül pedig aztán különösen látszik ez az árapály jelenség, magában a kontinentális Európában is. A kontinentális Európában, Franciaországban például nem tud tartósan megszilárdulni. Ugye a francia forradalom akkora felbojdulást csinál, hogy Franciaország a rendszerváltások országa lesz. Még nálunk is egy kicsit több rendszerváltás van, amit igen nehéz felülmúlni. És azt lehet mondani némi túlzással, a harmadik köztársaság már úgy néz ki néhány évtizedre, hogy ez egy viszonylag szilárd demokrácia lesz, de aztán nem lesz az. Önsúlya alatt is közel összeomlik, és nem csak Hitler csapásai alatt. Igazán szilárdan csak az ötödik köztársaság válik Franciaországban szilárd demokrácia. Ez részint számunkra két dolgot jelent. Az, hogy egy nagyon magországnak számító, a régi európai hagyományt, kultúrát mozgató országban sem olyan egyszerű egy ilyen tömegdemokráciát megteremteni. Szilárdan és biztosan a franciáknak is csak 58 után sikerül. A többi ország története még rettenetesebb, ugye német, orosz, mi egyéb történelem. Néhány semleges, kis semleges ország van, ahol viszonylag egyenes az út. Hollandia, Belgium, Svédország, Svájc intézményrendszerét tekintve nagyon más, mint az alapországok. És vannak a világnak olyan részei, ahol szinte, mintha egy keleten levő örök mozgó lenne, ahol mindig újra kezdődik minden, de aztán semmi se változik, meg ciklusosan megy az egész, ez Dél-Amerika. Ott ma is vannak klasszikus autokráciák, vannak nyugatos mintakövető erők, és vannak olyan erők, amelyek akár jobb vagy akár baloldali népbarát politikával, de folyamatosan fölborítják az egészet. A fő eszméjük az, hogy úgy lehetünk sikeresek, ha elvesszük a másét, és mindent alárendelünk a társadalmi igazságosságnak, de ebből aztán mindenféle szörnyűség keletkezik, és ezek váltják egymást, amióta a világ, és nem látszik, hogy bármikor vége lenne. Vannak olyan pillanatok, mikor a reménykedők már azt hiszik, hogy ez bekövetkezik, de nem, kezdődik előre a történelem. Na most mi hol állunk ebben az egészben, ez a következő kérdés. Mi hogy állunk ezekhez a nyugatos intézményekhez, nyugatos megoldásokhoz a magyar történelemben? Azt lehet mondani, hogy bizonyos dolgok az első pillanattól kezdve állandóak. Lényegében Szent Istvántól, az államalapítástól kezdve állandóak. Ezek közül a legfontosabb, hogy ilyen szeretve gyűlölő viszonyban van a magyar társadalom folyamatosan a nyugattal szemben. Az első pillanattól kezdve. Ez a szerelemben ismert érzés, hogy a vágy az nagyon erős, de ha elérhetetlen, akkor őrült könnyen átcsap a legellentétesebb érzelmekben. A magyar mozgások e körül mozognak az első pillanattól kezdve. Hihetetlen a nyugati civilizációt látni véges végig. Az ember megáll egy francia katedrális előtt, egyszerűen elképesztő a civilizációnak az érzés. És nem csak ebben, hanem a hétköznapi civilizáció is lenyűgöző. Lenyűgözte a hétköznapi civilizáció mondjuk a nyugatra kerülő magyarokat már Zsigmond király korában, hogy mennyire másképp működnek a dolgok, és mostanság is. Folyamatosan megvan a vágy, hogy mintakövető magatartással nyugatos mintákat vegyünk el. Hát, és amikor ez nem sikerül, és típusosan bejön az a szakasz, mikor nem sikerül, akkor ott rögtön ott a lázadás ellen. Nem is kell nekünk ez a nyugat. A mi barátaink keleten vannak. Most is ennek egyik ciklusát éljük meg. Különösen intézményesül ez a fölállás abban a pillanatban, mikor egy nagy államrendszernek a részesei leszünk, a Habsburg birodalom részeseivé válunk, akkor, ha úgy tetszik, a hatalom lesz, aki próbálja hozni a nyugatos dolgokat, mert világos, hogyha nem hozza őket, akkor civilizációsan alámarad. Hiába van osztott hatalom, hiába van parlamentarizmus, jogiasság, úgy fog járni bármilyen hatalom, mint ahogy a lengyelek jártak. Tehát a nyugatos intézményeket, formákat legalább a hatékonyság kedvére át kell venni. És eznek alapvetően hordozója az idegen hatalom a mi államunkban, és persze körülötte egy udvari arisztokrata elit, értelmiségi elit. És a magyar nemzeti hagyomány igen nagy részt ezzel szemben fogalmazódik meg, annak a képviseletét jelenti, hogy ez így, ahogy érkezik, ez idegen számunkra, és ennek egy nagyon erőteljes intézményrendszere alakul ki, ami a magyar parlamentarizmus nagyjából egészében. A Tisza István alaptétele volt, hogy ez egy parlamentáris hagyományú ország, szemben mondjuk a németekkel, franciákkal, mi egyebekkel. Szekfüerről hosszasan értekezik a magyar jellemről és mások leírt szövegeiben, Bethlen Istvánnak is ez volt a pozíciója, és azt hiszem Antal József volt az utolsó, aki ebben a hagyományban, élénken emlékszem rá, hogy mikor a magyar parlamentáris hivatkoztam rá, és azt mondtam, hogy valami olyasmit lép, amivel kilépne ezelől, ez neki rosszul esett, és megpróbált visszamenni. Mára ez a hagyomány elcsitult, alig maradt belőle valami, a mai jobboldali törekvéseket egyáltalán, mintha nem is létezett volna ez a hagyomány, pedig az egyik legjelentősebb és bizonyos pontokon a legtermékenyebb hagyomány volt. De nem mindig. Ez a hagyomány nagyon sokszor a magyar provincializmus nyugatellenes föllépésnek a hagyománya is volt. Alapvetően csak egy keret volt. Nevezetesen, hogy a magyar politikai mozgások a vármegyében vannak, illetve a diétán, és ellenzéki jellegűek. Igazán akkor vált termékenyé, és abszolút pozitívan termékenyé ez a mozgás, mikor az udvar lemondott a felülről való modernizációról. Mikor a francia forradalom traumája azt hozta az udvarban, hogy annál szörnyűbb nincs, mint hogyha felülről való reformokat csinálunk, mert akkor jöhet a forradalom. Ezt a saját, azt a Tocqueville tézist, hogy ez a legveszélyesebb az autokrata rendszerekre, tökéletesen átérte a bécsi udvar, és fölhagyott a korábban több uralkodón át, különböző utakon és módokon, de felülről való modernizációs kísérletekkel, és így megnyílt a lehetőség előtt, hogy a régi nemzeti ellenzék és érelmi politika jelenjen meg a modernizáció és a nyugatosság eszméjeként. És néhány évtizedre valami olyasmi történt, ami nem megosztja a magyar politikát, mert egyébként szinte minden más kuruc és labanc hagyomány jó eséllyel megosztja. A két világháború között tudták még, hogy ez mit jelent, és tudták, hogy mi a szegfű és mondjuk Németh László ellentéte. Mára ezek eléggé elmosódtak, és a hozzáértő kevesek értenek hozzá, a hétköznapi hagyományban nincsen benne, hogy ez micsoda jelentés ellentétet jelentett. Most ebben a szerencsés pillanatban a történelmi magyar parlamentáris hagyomány, a tanácskozó, alkudozó képviseleti rendszerben jelenhetett meg a nyugatos polgárosodásnak az igénye. ami egy kivételesen szerencsés csillagzat volt, és olyan teljesítményeket hozott, amelyek máig is olyan jelentősek, hogy meghamisítani meg lehet őket. Ez folyamatosan történik. Olyanok hivatkoznak mondjuk Széchenyire ma is, akik a valódi Széchenyinek pontosan az ellenkezőjét csinálják, de nem lehet tagadni az akkori eredményeket, mint ahogy március 15-e emlékét sem lehet tagadni. Szélső jobboldali radikálisok és baloldali radikálisok egyformán szentnek tekintették, pedig nagyon-nagyon más gondoltak az egészről. Tehát egy olyan pillanat történt, amikor a magyar nemzet a nemzeti szerves polgárosodás felé mehetett volna, ami aztán persze nem sikerült. Nem pusztán valami külső túlhatalom tiporta semmibe, hanem maga a programnak bizonyos elemei sem sikerültek. A térségnek egyik alapvető törekvése, tulajdonképpen minden történelmi államnak a törekvése, hogy az egykori állam kereteket megpróbálja helyreállítani, és lehetőleg minden hasonlóan nyelven beszélő embert egy államba tudja egyesíteni. Ez a magyar államnak és a magyarság egyik alaptörekvése volt, érthető törekvése. Ugyanez volt a lengyeleknél, cseheknél, horvátoknál, az összes történelmi nemzetnél. A nem történelmi nemzetek, akiknek nem volt saját államuk, pedig elképzeltek valamiféle államot. Egyeseknek sikerült, ahogy a régi két világháború közöttének mondja, másoknak nem. A cseheknek sikerült, a lengyeleknek kicsit más területtel, egy odéptor területtel, de többé-kevésbé sikerült, a horvátoknak is sikerült nem is olyan régen ezt a teret megcsinálni, nekünk nem sikerült. Már 48-49-ben nem sikerült egyensúlyt találni, mert az udvar és közöttünk a történelmi magyar államterület helyreállítását igen nagy részt a Habsburg birodalom erejével sikerült elérnünk a törökökkel szemben, és nem sikerült olyan megoldást találni, ami modus vivendit jelentett volna a birodalom és a magyar nemzeti érdek között. Ezért szinte egy polgárháborúszerű valami tört ki közöttünk és a birodalom többi tényezője között, és nem sikerült a nemzetiségeket se beilleszteni ebbe a valamibe. Aztán a kiegyezés sok mindent helyreállított. Azt lehet mondani talán nem túlzással, hogy a kiegyezés utáni Magyarország, aminek a két világháború között nagyon rossz véleményt írtak, szinte egybehangzó konszenzus volt, hogy az rossz volt, és a bajok oka, ma már messze nem így látjuk. És azt hiszem nem túlzás, hogy a kis népek közül, tehát hogyha magunkat a kicsikhez hasonlítjuk, lengyelekhez, csehekhez, írekhez, és ilyenekhez, akik nagy birodalmi együttesben lévő kisnépek voltak, valószínűleg a magyar kísérlet volt, a dualizmus kori magyar kísérlet volt ezekhez képest a legsikeresebb. A többiek is így vélték, a finnek is ezt gondolták, írek is ezt gondolták. Komoly irodalma volt az írek között annak. A későbbi államfő írt a magyar dualizmus Írország számára is esetlegesen hasznos megoldásairól. Tehát egy sikeres kísérlet történt, de abszolút népszerűtlen kísérlet. Sok ok miatt fölállt a magyar politikának az a szerkezete, amely mindent, ami szép és drága, ami a nyugatos parlamentarizmusban benne van, azt megcsinálta intézményesen és formálisan. Minden volt nálunk, ami a angolszász típusú intézményrendszerben megvolt. Igen, nagyrészt szerves módon a feudális előzményekből fölépítve, és mégsem volt politikai váltógazdaság. És kialakult az a politikai szerkezet, hogy a politizáló közönség legalább két részre, de sokszor több részre szakadt, és a másikban a fundamentális rosszat látja, akivel szemben bármilyen eszköz megengedhető a politikai győzelemhez. Kialakul az a politikai szerkezet, amiben élünk, és szerintem most is egy ilyen szerkezetben élünk, ahol minden megvan, sajtószabadság is van minden, de egy dolog nincsen, ami döntő elem, a hatalom leválthatósága. Olyan intézmények működnek, hadd ne beszéljek ezeknek az elemeikről, amelyek eltűrnek rengeteg mozgást, demokratikusokat, nyugatiasokat, minden, de olyan szerkezetek, hogy végső soron a hatalomváltáshoz nem engedik hozzá a más típusú törekvéseket. Ez válik nagyjából a dualizmus korától, mind mostanáig a tartós, tehát amikor konszolidált Magyarország van, akkor a tartós politikai szerkezetek. A mostandiról nem tudjuk, hogy mennyire lesz tartós, de a vágyai egyértelműen utalnak, és a szerkezetileg meglehetősen ezekhez hasonlítható. Én azt hiszem, hogy ehhez a nyugatos igényhez, a nyugatos polgárosodás igényéhez, a nyugatos alkotmányosság igényéhez ebben a 200 évben, a legközelebb, hosszabb időszakban ekkor keveredett az ország. Ha kapott volna még 30-40 évet, világháború nélküli évet, akkor kihordta volna magából a megfelelő megoldásokat, de nem kapta meg ezeket a megoldásokat. Majd mindegyik fél érvelésében volt megfogható dolog. Tehát például az a tétel, hogy a tömegdemokráciát nagyon nehéz megcsinálni. Rengeteg konfliktussal jár, és óvatosnak kell lenni, mert úgy járhatunk, ahogy a franciák, szétszakad a saját országunk. Ebben sok igazság volt. Ez volt Tisza István pozíciója, aki azt mondta, hogy a jelentkező demokratikus erőket, akik a legkülönbözőbb helyeken, szociáldemokrata, kisgazda, keresztényszocialista, agrárproletár színekben mind-mind, és nemzetiségi színekben mind-mind jelentkeztek, csak fokozatosan szabad beengedni az alkotmány sáncai közé. Ausztriában megtették viszonylag a gyors beengedést, és nem lehetett Ausztriát ettől a pillanattól kezdve, már előtte se nagyon, parlamentárisan kormányozni. Tehát ott volt a példa is a Tiszák előtt, hogy ez milyen gondot jelent, és a másik példa, Németország sosem volt parlamentárisan kormányozó. Tehát ez megengedte, hogy Magyarország egybe maradjon, egységes erőként menjen bele a világháborúba, viszont lehetetlenné tette ez Ausztriával és Németországgal szemben, hogy a demokrácia új erői kijárják a parlamentarizmus iskoláját, és mikor összeomlott a rendszer, és itt kezdődik az igazi máigható hagyomány, hogy a rendszerváltások sora következik be. Az összeomlás általában kívülről jön, valami belső mozgások is természetesen befolyások, de a végső lökés mindig a külső lökés hagyja, és akkor előről kezdődik az egész élet, mert a korábbi rendszerben nem igazán készül föl valaki, aki folytatni tudja. Ez rögtön az első világháború után következik be, és máig ható hagyományként létezik. Nincsenek felkészült demokratikus erők a magyar politikában. Rengeteg zárvány, erő, csoportosulás van, de olyan erők, amelyek, és illetőleg kellő társadalmi fejlettség, kultúra, polgári viszonyok nincsenek, amire egy demokráciát lehetne alapozni. Gyönyörűen látszik ez a Károlyi-féle, a gyönyörűen csúnyán, ha úgy tetszik, látszik a Károlyi-féle kísérletben. Számomra a legerőteljesebben abban a pontban, hogy a rendszer, az új demokrácia vezetői rettegnek a néptől. Nem mernek választásokat tartani. Ausztriában és Németországban, az egyikben januárban, a másikban februárban már megvan a demokratikus választás, nálunk állandóan csúsztatják, és végül olyan időpontra tűznek ki, amikor már nincs is, már proletár diktatúra következik be. A Horthy rendszer egészen más feltételek és nemzetközi nyomás mellett megtartja az első választását jóval hamarabb. Nagyjából ugyanakkor jut hatalomra, mint a Károlyi-féle berendezkedés, és megtartja a választását, már meg kell tartani. Lógrásban kell haladnom, és elindul a rendszerváltások sora, egy proletár diktatúra keletkezik, ami akkor a hagyományos elitek számára olyan volt, mint a francia jakubinusok, maga a Pest is. És hát a későbbi történet, ami történik a kommunizmussal, nem látszik nagyon erősen. Vannak mentségei a kommunizmusnak, számtalan ilyen van, de nem látszik megcáfolni ezt a tételt. És a magyar berendezkedés végül konszolidációra ugyanazzal jut, sőt, annak egy lerontott változata most a nyugatos szemmel nézve, a betleni konszolidációval. Megint minden van, ami szemszájnak írt, ingere, jogállam, intézmények, minden, de leválthatatlan a hatalom, és ha lehet, még inkább csak zárványként jelentkeznek meg a berendezkedésben. Néha nagyon fontos helyeket birtokolnak, Budapestet például. Ha igazán szabad választások vannak, akkor Budapestet fogja az ellenzék, csak hogy rögtön felé teszik a főispán módjára a főpolgármestert, ami kinevezett lesz, illetve kormány által kinevezett embereket a fővárosi közgyűlésben, és aztán mégsem fogja annyira az ellenzék. Valami ilyesmi egyébként a mostani önkormányzati reformmal is megtörtént. Ha netán mégis bekövetkezett volna egy fordulat, meglettek volna a kormánynak az eszközei az önkormányzatok másként való mozgatására. Tehát egy olyan berendezkedés létezik, ami a régi elv szerint működik, és az az igazság, hogy segíti a működésben. Ez a típusú magyar berendezkedésnek azzal, hogy vannak benne demokratikus zárványok, vannak benne visszacsatolások, viszonylag szabad a sajtó. Betlen István folyamatosan meg volt győződve arról, hogy az ő sajtója többségiben ellenzéki. Tehát számokat, adatokat is közölt folyamatosan rá. Ez mind-mind segíti a rendszer továbbélését, működő képességét, anélkül, hogy leváltható lenne a berendezkedés. A igazi betleni berendezkedés ezzel a konzervatív, régi magyar hagyományt folytató parlamentarizmusával nagyjából csak a világválságig működik, utána kezd alól kicsúszni a talaj. Betlen is azt mondogatja, hogy ő valószínűleg az ország legnépszerűtlenebb embere volt 31-ben, mikor távoznia kellett. Egy nép bizonyára túlzással, de olyat is mondta, hogy kitört volna a forradalom, hogyha ragaszkodik a helyéhez. Egyre inkább a magyar közvélemény új irányokat keres, és a korszellemnek megfelelően egészen más irányba mozdulna el. Ezek között vannak olyanok, amelyek az öndefinícióik szerint demokratikusak, és a népet akarják hatalomba kerülni, hozni. Mások is a népet akarják hatalomba hozni. A nyilas keresztes mozgalomnak az állítása legalább annyira népre hivatkozóak, mint a demokraták, csak a korszellemnek megfelelően a vezérelben szeretnék ezeket megteremteni. Az az érzésem, hogy a 30-as évekre ezek többségbe is kerülnek a magyar társadalomban. Ekkora kezd elgyengülni a régi beállt parlamentarizmus, hogyha szabad választások lennének, valószínűleg el se törnék ezeket az erőket. A régi elitek mégis föntartják a berendezkedést egészen a német megszállásig, részint a kormányzó erejére hagyatkozva, részint a megszokás erejére, részint meg a régi manipulációkra helyezkedve. De egyre inkább az új erők már nem a nyugatos polgárosodás erői, hanem a korszellemnek megfelelően pontosan ennek a tagadását hozzák. Aztán megint a külső erőhoz rendszerváltást, először ugye a nyilasok képében, aztán jön az átmeneti demokrácia. És itt jön egy fontos elem, amiről beszélnem kell, végigfut az egész magyar történelmen és az egész elemzésen, de eddig nem jöttem elő, a kapitalizmushoz való viszony. Azt hiszem, hogy ennek a nyugatos modellnek a kulcseleme a kapitalizmus elfogadása. Az nem jelent feltétlenül állami beavatkozás nélküli kapitalizmus, de a kulcseleme ennek a nyugatos modellnek, hogy elfogadjuk, hogy a társadalomban termelő aktorokat végső soron a piac egyesíti, az állam beavatkozhat, befolyásolhatja ezeket a dolgokat, de a koordináció, a gazdasági koordináció alapvetően piaci alapon zajlik. Nagy magántulajdon van, verseny van, és akinek a versenyben sikere van, az hatalmas vagyonhoz is juthat. Most azt lehet mondani, hogy ezen az elven, akkor is korrekciókkal, és akkor is a középrétegek felé fordulva, a régi lecsúszó elitek felé fordulva, jelentős állami beavatkozás volt, de ezen az elven alapvetően csak a dualizmus koráig működött Magyarország. Az első világháborús összeomlástól lényegében szinte mind mostanáig létrejött egy antikapitalista konszenzus Magyarországon, aminek nagyon sok eleme volt, és nagyon messziről jött elemek voltak, de azban az elemben meglehetős egyetértés volt, hogy valamiféle társadalmi igazságosság van, és ezt az állami eszközökkel kell megteremteni. Azt, hogy mi ez, az már nagyon különböző volt, de hogy az a tétel, hogy a rosszaktól is, a rosszak nagyon különbözők voltak a legkülönbözőbb irányatoktól, azoktól el kell venni, és oda kell adni a jóknak állami eszközzel, és akkor lesz boldog a magyar társadalom, meglehetősen konszenzusszerű előbb volt. Most ez erőteljes tagadása az angolszász modellnek, ami jogbiztonságot mi egyébet jelentett. Sőt, ugye még erősebben fogalmazzak, nem ismeretes, tartós, beállt olyan berendezkedés, amely az angolszász tulajdonosi, piaci rendszer teljes tagadásával fönn tudna tartani demokráciát. Egészen egyszerűen nem ismeretes a világban csak olyan gazdasági integrációs rendszer, amely bürokratikus, populista állami működtetést jelent, ami szükségképpen hierarchikus, vezényelt gazdaságot hoz létre. Ez az összefüggés igen jelentős demokratikus gondolkodók előtt sem volt világos. Sőt, úgy gondolták, hogy a demokrácia a főveszélyt a kapitalizmus jelenti. Erre volt miért gondolták, így különösen a nagy világválság idején, akiknek az volt a alapvető élménye, a nagy világválság is, ami utána következett, ez természetesnek tűnt, de azt hiszem, hogy korlátozottan tekinthető hosszabb távon a nyugatos modell emberének az, aki tagadja a kapitalizmust. És pedig ez nem csekély neveket jelent, első helyen Bibó Istvánt magát, aki elképesztő szűkös keretek között fogadott volna a kapitalizmust, és arra nincs válasza, hogy akkor mi mozgatta volna a gazdaságot, de a tapasztalat az, hogy csak irányított gazdaság létezik, az pedig megteremti a maga politikai és egyéb intézményrendszerét. Ugyanígy a népi mozgalom is egy mélységesen antikapitalista mozgalom volt. Voltak olyan elemei, Szabó Zoltán például, akik benne voltak szerintem a nyugatos konszenzuson belül, és hogy mondjam, nem léptek ebből ki, de bizony voltak olyan irányai, amely jócskán érintkezési pontjaik voltak mind a jobboldali radikalizmussal, sőt a kormánnyá váló jobboldali emberekkel legalábbis beszélő viszonyt tudtak teremteni vele, Gömbössel is, Imrédivel is, a legnagyobb népiek is, és ugyanez megtörtént Rákosival és aztán Kádárral is. Tehát a magyar társadalom mind mostanáig végigfutó hagyománya lett ez az antikapitalista konszenzus, és itt jövök 45-höz, mert akkor uralkodóvá vált. Tehát az a tétel, hogy úgy teremtünk igazságot, hogy elvesszük a csúnyáktól és odaadjuk a jóknak, akkor ténylegesen meg is valósult. Korábban beszéltek róla, és csak kevéssé vanult meg, vagy a zsidók rovására vanult meg a szörnyű zsidó törvények által. Ekkor valóságá vált, és igazán senki nagyon nem mert föllépni ez ellen. Alapvetően akkor a nyugati világ is egy nagy baloldali államosítást hullámot jelentett. Anglia is részese volt ennek a dolognak. Nagyon jellegzetes módon legkevésbé Németországot ragadta meg ez az eszme. A Németország ragaszkodott leginkább az eredeti angol, itt már amerikai típusú megoldáshoz, és Németország lett persze a legsikeresebb. Biztos, hogy benne volt a német népnek a szorgossága és tehetsége is, de valószínűleg az is benne volt, hogy ott nem államosítottak annyira, és nem lett irányított gazdaság, mint a többi ország. Magyarországon viszont szinte nem volt közéleti gondolkodó, aki kilépett volna ezen konszenzus felől. Voltak néhányan, például Mindszenty Herceg primás, aki élesen bírálta az elvételt és a tulajdon átvételt, Súlyog Dezső és mások, de az ő hangjuk nem volt, hogy mondjam, uralkodó és jellegzetes, és nem is feltétlenül nyugatos ötletek és megoldások voltak az egész, a Mindszenty esetére gondolok. Aztán jött a szovjet típusú berendezkedés, amely teljesen rátelepedett az országra, és ha úgy tetszik, kilépett ezekből a hagyományokból, most a Rákosi féle időszakra gondolok. A Rákosi időszakra alig kell beszélnem, mert szinte megsemmisített minden mást. Egy dologban nagyon-nagyon fontos, hogy a régi magyar történelmi jobboldali gondolkodásnak ez a parlamentális vonulata nagyjából ekkor vérzik el. A képviselői már meggyengülnek a Horthy rendszer végén, de ekkor aztán emigrációba szorulnak, megöregednek, meghalnak, és csak ilyen véletlen zárványként marad meg Antal József a családi okok miatt. Ezen kívül szerintem a Rákosi rendszer minden tekintetben elérte a lehetősége határaig 53. Még az oroszok, akik legjobban érzékelik ezt a dolgot, hogy úgy nem megy tovább, össze fog omlani minden. Hiába vannak fantasztikus tervszámok, a legnagyobb növekedési számokat papíron statisztikailag ekkor produkálta Magyarországot, és ma is van olyan gazdaságtörténész, akit megtévesztenek Gerő Ernőnek a valós számai, pedig Jánosi Ferenc már 56-ban elmondogatta, hogy ezek nem valós. Nem azért, mert megcsalták a számokat, hanem a termelés van a termelésért, és az állampolgár felé való fogyasztás alig jelenik meg. És ekkor előjön egy új elem, ez a reformer hagyomány. Az oroszok indítják el, nem nálunk keletkezik, de nagyon hamar egy önjárású magyar valamivé válik, aminek vannak politikai emberei is, először Nagy Imre, aztán Nyers Erzsébet és mások, de egy önálló értelmiségi mozgalom már is válik, amelyben, ha úgy tetszik, rehabilitálódik a piac és a kapitalizmus. A 80-as évekre, ami egy nagyon új, teljesen szokatlan, Magyarországon a 80-as évek közepére ez a hagyomány nem meri ezt kimondani, de eljut odáig, hogy a piac visszahozatala nélkül nem tudjuk rendbehozni a szocializmust, reménytelen, semmi esély nincs rá. Ezt végképp nem meri kimondani, és a piac visszahozatala a valódi tulajdonost jelent. Ez már csak 89 fordulat, a valódi kapitalizmust, akár nagy tőkével, külföldi tőkével, meg minden csodával. A berendezkedés nem működhet tovább, nagyon jellegzetes módon ezt a legkevésbé a magyar társadalom érti meg. Az elitek sokkal hamarabb rájönnek, a pártelitek is. Grósz Károly például egészen biztosan tudta, hogy a szocialista tervgazdaság tovább nem működhet, és győzött a kapitalizmus. Ha rajta múlott volna, valami olyasmit csinált volna, mint ami Kínába következett be, hogy egy irányított kapitalizmus magántulajdonnal mi egyébben, és egy pólusú politikai szerkezet. A Kádár volt az utolsó, aki ragaszkodott a régi dolgokhoz. Nem rendelkezett igazán értelmiségi, tudományos végzettséggel, mégis sokkal jobban értette a saját rendszerét, mint a kor értelmisége, mert a kor értelmisége reformálhatónak vélte, döntően. Voltak, akik már kétségeket fejeztek. Kornai János például ugyanazon a platformon volt ebben a tekintetben, mint Kádár. Mármint ő nem reformálhatónak gondolta a berendezkedés, de az ÖM, a reformmozgalom arról szólt, hogy lehet mind gazdasági reformot, mind politikai reformot csinálni. Kádár pontosan tudta, hogy az Petőfi kört jelent, hogy az ő nyelvére fordítsuk le. A Petőfi körnél jelentéktelenebb, csekélyebb dolog indulása pillanatában nem volt. Egy egyetemi kis klub. És az egyetemi klub fél év alatt olyasmivé nőtte ki magát, hogy abból a, mint egy archimédeszi pront ki lehetett volna forgatni a rendszert, ki is forgatták ugye 56-ban. Kádár ezt tökéletesen értette, és emiatt megijedt az összes ilyen reformtól, Gorbacsovtól is. Az összes politikai ösztön azt sugallt, hogy na ezek a halálát hozzák annak, amire ő rátette az életét. Akárhogy is összeomlott a berendezkedés, nem csak nálunk, 89-ben sokan azt hittük, hogy csak nálunk is a lengyeleknél, de nagyon hamar kiderült, hogy ez már megint egy nemzetközi láncreakciónak a termék, és eljutottunk oda, ahol itt kezdtem az egészet. Nevezetesen, hogy úgy tűnt, hogy megnyílt az a lehetőség, ami ott volt nagyon sok nép előtt. És itt megint egy kis kitérőt érdemes tenni, és aztán lassan befejezem, hogy mi magyarok elég régóta egy országcsoportban voltunk, azt lehet mondani, közepesen fejlett országok, egy 10%-kal voltak a legelfogadhatóbb gazdaságstatisztikai adatok szerint az írek és az olaszok előttünk, és egy 10-zel voltak mögöttünk a finnek és a spanyolok, különösen. És az összes ilyen ország, aki rátérte arra a nyugatos modellre, amiről beszéltem, aminek nem a kapitalizmus legalább annyira fontos eleme, mint a demokrácia, az föl tudott zárkózni. A magországok aljára Spanyolország, a csúcsára Finnország és Írország bizonyos pontokon. Mi ebből drámai módon kimaradtunk. Tehát azzal, hogy a szovjet befolyási övezetbe kerültünk, bár a centrumtól nem voltunk nagyon messze, Ausztria is elképesztő felzárkózást mutatott a korábbi szinthez, mi drámai módon kimaradtunk ebből a helyzetből, de 89-ben úgy tűnt, hogy ugyanaz a kapu kinyílt nekünk. Ami a spanyoloknak 10 évvel korábban kinyílt, az ugyanaz kinyílt nekünk is. Sajnos mára kiderült szerintem, hogy nincs az a kapu. Nem nyílt ki. A világkapitalizmus mozgása olyan, hogy vannak időszakok, amelyek kifejezetten könnyűvé teszik a felzárkózást. Tehát a lemaradó gyorsabban tud haladni, mint az élen jár, és vannak olyan időszakok, amikor ez nincs így. Most abban a szakaszban vagyunk, hogy ez nincs így. Olyan a helyzet, mint a két világháború között. Nagyon nagy eltérések vannak a térségbeli országok között a gazdasági eredményeket illetően. 30-40%-os pozícióbeli eltérések vannak. Mi vagyunk a sor legalján, Bulgária és Szerbia van még talán mögöttünk, a csúcsán a szlovákok és az észtek. Csak hogy egyik országban sem sikerült olyan felzárkózás, mint mondjuk a finneknek sikerült annak idején. Hogyha az a mérce, amit finnek, írek, dél-koreaiak, spanyolok, olaszok értek el, senki nem sikerült. 4-6 év volt, ami úgy jónak mondható, ami emlékeztetett ezekre a felzárkózásokra, de előtte, utána, és utána is, tehát az utolsó 6-8 év, ami már lassan több, mint ezek a sikeres évek voltak, gazdaságilag kudarcot hoztak. Szinte a térség összes országában ugyanazok a problémák jelennek meg. A trend érdekes módon, és az a 20. századra jellemző nálunk jelentkezett először, szerintem így volt az a Horthy rendszerrel, tehát a Horthy rendszer is egy későbbi trendindítónak számított, így volt a Nagy Imre reformkommunizmusával, és így volt 89-es a lengyeleknél, és nálunk indult a trend. Hát ez is, ez a sikertelenség trendje indult nálunk. És már az is látszik, hogy a magországokban is ugyanazok a problémák jelennek meg, mint nálunk. Tehát az a Brexit kampányt, ezt akár Magyarországon is megtarthatták volna, ha úgy tetszik. És ez az egész dolognak az egyik legijesztőbb vonás. És visszatérek az előadásom elejére, dagály-apály módjára alakultak ezek a nyugatos megoldások. Mindig is, most jó eséllyel apály van. A mi térségünkben sajnos a hasonlat még abban is pontos, hogy a dagály rövid ideig tart, néhány óráig, az apály az pedig akár fél napig is húzódhat. Hát az igazán stabil berendezkedések nálunk az apálynak a rendszerei. De sajnos a magországokat is elérte. Most ennek néhány vonását még hagy foglalom össze, és aztán átadom a szót a nálam értőbbeknek. Az első vonás, hogy a sikeres tömegdemokráciát és a sikeres kapitalizmust a középre húzó társadalom alapozta meg. Tehát az, hogy a történelem lényegében egészen mostanáig egy viszonylag szűk elitek, egy viszonylag szűk középrétegekből és hatalmas proletár tömegekből, önállótlan tömegekből állt. Olyanokból, akik lehet, hogy paraszti egzisztenciával rendelkeztek, de mégis szolgálnak számítottak a többiekhez képest. Ezt haladta meg a modern II. Világháború utáni kapitalizmus. A nagy társadalmat épített, hogy ezt az amerikai kifejezést használjam. Az emberek 80%-ra középre húzónak, középre tartónak érezhette magát. Erre alapozódott a középre tartó politika, amely bizonyos racionalitás kritériumoknak tett eleget. Tehát nem pusztán érzelmeket kellett kielégíteni, azokat is ki kellett elégíteni, hanem valami racionális, közgazdasági, politikai és egyéb észszerűségnek is meg kellett felelni. Most ez a mindhárom elem megbomlóban van. Az Egyesült Államokban a 70-es évek dereka óta, az első nagy olajválságtól kezdve lényegében stagnál, olykor csökken a középrétegeknek a reáljövedelme. És ez lassan már 40 esztendő. A sikertelenebb országokban, mint Olaszországban, egyenesen az utolsó 20 évben a háztartások 97%-ának csökkent a reáljövedelme. Elképesztő arány. Korábban is voltak olyan politikai erők, amik radikálisan mást mondtak, mint a centrumnak a pártja. Ezek mindig megvolt a kínálat, csak nem szavaztak rájuk, vagy csak olyankor szavaztak rájuk, mikor nem volt tétje a dolognak. Nem számítottak kormányképesnek. A demokrácia fénykorában a nagy centrális gyűjtő pártok olykor még a 90%-át is besöpörték a szavazatoknak, és rendszertagadó pártokra 10-15% jutott összesen. Ez teljesen lebomlóban van. A sorra jönnek az egyes nagy demokráciák, ahol 40% körül eredményt érnek el a legjobb politikai erők. És ami talán a legijesztőbb, újra olyasmi felé megy a világ, mint ami a két világháború között volt erőteljesen látható, hogy a politikai akarat számít, ahogy Schopenhauer mondta, hogy az ész az csak szolgáló lánya a hatalomnak. Ez történik. Vagy Lukács Györgynek, hogy egy kommunista filozófusnak a kifejezését használom, az észtrónfosztás következik be. Az az igaz, amit sok ember hajlandó elhinni. Az a klasszikus tudományos verifikáció, az érvelésnek azok a szabályai, a tényeknek az a tisztelete, illetőleg, hogy hogyan lehet ide-oda érvelni, ez van megszűnőben. Ha valamit sokan elhisznek, nem számít, ha másnap megcáfolják. Következő nap mondok valami más csacskaságot. Erre van fölépítve például Donald Trumpnak a kampánya. És hallatlanul sikeres. Tehát ilyen mértékű irracionalitással, ilyen magasra 50 éve nem jutott még senki. És mindig voltak az amerikai politikában ilyenek, de valahol elakadtak, és nem jutottak ilyen közel a lehetőségekhez. Nem tudjuk, hogy ennek az egésznek mi a vége, biztos, hogy válságtüneteket jelent, és határozottan azt képzelem, hogy a mi válságunk ennek a része. Egyébként ez ijesztőbbé teszi a dolgot. Nem fölmentést ad, mert a magyar mozgások igen nagy részt ebbe az irányba mentek, de része az egész a térség mozgásainak és a világ mozgásainak. Most mit jelent egy ilyen szerkezetben a demokratikus hagyomány? Hát először is legalább egy szürk körben, egy zárványban a jövőt. Másfelől én azt hiszem, hogy eddig mindig is bekövetkezik a váltás. Az apály után valamikor jön a dagály, és egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire fölkészült a másik Magyarország. Az egyik alapprobléma, hogy nem volt eléggé fölkészült. Nem volt eléggé fölkészült 18-ban, nem volt eléggé fölkészült 45-ben, követi jelentések írogatták Budapestről, amelyeket mind szépen lehet olvasni, hogy Rákosi micsoda föl, nem pusztán az orosz fegyveres erő, hanem a fölkészültsége miatt, és milyen fölényben volt a kisgazdapolitikusokhoz képest, akik elvileg ugye sok szavazatot szereztek. Tehát mostanra nézve azt hiszem, hogy apály van, de egyáltalán nem mindegy, hogy mi marad meg az észnek, milyen zárványokban marad meg a racionalitás. Ma szinte csak a mítosz a hatásos, ma szinte csak a hazugság a hatásos, de egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora tere marad az igazságnak, mekkora tere marad a parlamentáris hagyománynak, mekkora tere marad a racionalitásnak, mekkora tere marad a nyugatos hagyománynak. És hogy maradjon, ahhoz ilyen beszélgetések kellenek, amelyek most kezdődnek, és ilyen előadások kellenek, amik most kezdődnek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm.
Azt gondolom, nem csak a magam nevében köszönöm meg ezt a fantasztikus előadást, amely hát nem nagy évet húzott Szent Istvántól máig. Kedves kollégák, itt az alkalom, lehet követni 45 perc alatt, hányan tudjuk ezt megtenni, nem csekély gyakorlattal. Köszönjük szépen, és akkor most látszik majd, hogy a közönségből ki az, aki olyan bátor, hogy ezek után megmeri azt tenni, amit mindenki szeretne, hogy kérdez, mert hogy nyilván töménytelen sok kérdésünk van, bennem is rögtön fölmerült a zárványban a jövő konferencia első pillanataiban, hogy mi mindent is kérdeznék. Van-e esetleg netán itt közöttünk ennyire bátor ember, akinek lenne kérdése? Egy pillanat, és kettő, meg is vagyunk, ugyanis kettőre van lehetőség. A két első bátor, akkor már is szót kap. Az lenne a kérésem, hogy gyertek, van sétáló mikrofonunk? Hátul van, kérem szépen, valaki adja előre. Bocsánat. Ugyanis egyik oldalról, egy másik oldalról. Parancsolj.
Köszönöm szépen. Bárány Balázs vagyok, és a kérdésem a következő lenne. Ebbe a dagályapály vonulatba, így a Trump után, mennyire illeszkedik a Filipino Rodrigo Duterte? Mert ez valami nagyon posztmodern, ami ott történik. Tehát ez a vadászunk le minden drogost, meg bedobálom a hulláikat a manilai öbölbe, ez valami nagyon félelmetes. Nem tudom, hogy egyáltalán demokratikusnak lehet-e nevezni.
Köszönjük, a kérdést hallottuk, és akkor itt Bihari Péter, és szintén a mikrofont kérem szépen, hogy juttasd oda. Előre a mikrofont, igen.
Bocsánat, hogy ez a nagyon kiváló előadás, az egy kiegészítő szót az utolsó szavakhoz, hogy ki mennyire felkészült. Azt hiszem Békés Csaba barátunk valamelyik könyvében írja, hogy George Bush elnök 89 nyarán Budapesten járt, találkozott az akkor már szerveződő, ezt nem azért mondom most, az akkor már szerveződő ellenzék néhány vezetőjével, majd azt mondta a kollégáinak, hogy hát ha ezek az emberek fogják Magyarországot vezetni, akkor ő nem sok jót jósol a továbbiakban.
Köszönöm, egy kérdés volt akkor. Kérem szépen Tölgyesi Pétert, hogy reagáljon rá.
Nagyon konkrét kérdések voltak. Én találkoztam Bush elnökkel akkor. Bush elnök tézise nagyjából az volt, hogy megvannak maguk őrülve. Ebből Lengyelország lesz és szükségállapot lesz, és akkor hogyan tudunk mi egy enyhülést csinálni a Gorbacsovval? Körülbelül ez volt a... És nem csak neki, hanem az Egyesült Államok nagykövete, az kivéve, ő bátorította az ellenzéket, mindenki más azt mondta. Azokban az időkben, én abban a helyzetben voltam, hogy lényegében mindenkivel találkoztam, aki Budapestről jött. Általában ilyen zárt körbe, tehát benne volt az, ahogy mondjam, a német külügyminiszterrel találkoztam, és megkérdezte tőlem, hogy miben tudna segíteni a végén. És mondtam, hogy például abban ebédelhettem vele a német nagykövetségen, ez, hogy mondjam, rangban magasabb volt, mint amit Nyers Rezső kapott a párt akkori elnök, és az volt a kérésem, hogy hozzuk ezt nyilvánosságra. És olyan arcot vágott, mintha a savanyú szöllőbe vagy valamivel alakult, utána meg is bántam, hogy mondhattam ilyet, mert nem tűnt nagy kérdésre, nem pénzt vagy valamit kértem, hanem ezt. Tehát akkor a nyugatnak az volt a véleménye, hogy a Szovjetunió tartós lesz, szilárd lesz, és ez megint egy olyan 56-ot fognak ezek a hülyék produkálni, ami hogy mondjam, Magyarországon is sokakban felvetődött. Tehát nem látta a világ előre. Megdöbbent, hogy a világ nem látja mennyire nem látja előre a jövőt. Ezt mondanám erre, és talán ennek a részeként venném azt, hogy bekövetkezik. Egész biztos egyébként, tehát az, hogy a magyar elit rosszul teljesített, ezt én magam is így gondolom, tehát nem ezt akarom cáfolni, de vigyázzon, az elit vitatása része ennek a trendnek. Tehát a végén már nem beszél, az összes elitnek megkérdőjelezték a tudását, vezető szerepet, és nem pusztán politikusokét, az új közgazdaságtan azt mondja, hogy a közgazdaságtudósok nem értik az, hogy miért kell a közgazdaságtanak. Az egyik legősibb tétel a komparatív előnyöknek a tana. Egy 300 éves, bizonyított, sokszorosan igazolt tétel. Szinte biztos, hogyha megszavaznánk a lakosságot most már mondjuk Angliába, tagadná ezt, és az Egyesült Államokban is, ez veszélyes. A kínaiak leraboltak meg minden csoda minket. Tehát ez az elit ellenesség része ennek az új válságnak, és minden elit, a tudományos elit is részesül belőle. Az alaptézise ennek az, hogy nem a racionalitás számít, hanem a hitek, remények, akarat, mi egyéb, és a tudós közgazdászok, szándékosan nem politikáról beszélek, a tudós közgazdászok is vigyék a fenébe a tudásokat, mert nem tudják. Én tudom, hogy nem jó nekem az unió, én tudom, hogy nem jó a világkereskedelem, én tudom azt, hogy az elzárkózás lenne jó nekem, mert akkor nem jönne a sok Kína járó, meg ez a sok kelet-európai migráns sem. Nem beszélve a másikról. A másik kérdés, hogy mondjam, a régi keretek fölborultak. Most én azt képzelem, sok mindenféle irányból támadják ezeket a régi kereteket. Nem a számra, hogyha nagyon átfogó az elemzés, az a lényeg, hogy támadják és szétbomlasztják a kereteket. A konkrét kérdésekre ez a válaszom. De az az érzésem, hogy a régi keretek nem fönntarthatók. Egészen egyszerűen a demokratikus igény és a közgazdasági igény került így ütközésbe. A közgazdaság logika afelé vitte a világot, hogy gyengül a középrétegeknek az eleje, és emögött nagyon mély közgazdasági igazságok vannak. Most egy 10 évig, 20 évig lehet mondani az embereknek, hogy várjatok, hogy majd jobb lesz. De amikor 40 év után sem javul, romlik a pozíciójuk közben, pedig a felső 10%-nak pedig rohamosan javul. Kezd olyan lenni a vagyon megoszlása, mint volt az első világháború előtt. Mérhetően, kimutathatóan, akkor szükségképpen a piacon alulmaradók föllázadnak ez ellen. És a demokrácia teszi lehetővé a lázadásukat. Ahogy a weimári Németországban is, a demokrácia teszi, tulajdonképpen tankönyvszerűen fölépített weimári alkotmány teszi lehetővé a lázadást, és mindenféle ember, van ilyen lázadó, van olyan. Nem hiszem, hogy a régi konszenzus helyreállítható volna. Egy új konszenzus kellene. Ahogy a válságra volt megoldási kísérlet Hitleré, Mussolini, volt a másik kísérlet, a New Deal, a Roosevelti kísérlet, az hozott végül megnyugvást, és igen nagy sikert a 45 utáni kapitalizmusnak. Nem a kapitalizmus sűnt meg. Sőt, azt lehet mondani, hogy a legtöbb európai országban a legnagyszerűbb időszaka a kapitalizmusnak 50 és 75 között volt. Ez a Trent a Goaz a franciák szerint, a dicsőség 30 esztendeje. Tehát nem csak németekre vagy spanyolokra vonatkozik ez. Tehát új szintézisre volna szükség, de ennek még a körvonalai sem látszanak. Nem hiszem, hogy a régi helyreállítható medv végtető lett, ezért meddőnek érzem Merkel asszony és sokak mások pozíció, vagy gyengének érzem. És az új szintézis még nem is látszik. Idő kell, hogy ez kihordódjon. A két világháború között sem így csat jött elő. Nagyon remélem, hogy lesz új szintézis. Köszönöm szépen.
Köszönjük.